Márk evangéliuma 13. fejezet. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd mekkora kövek és mekkora épületek! Ezzel a jeruzsálemi templomra utalt, amelyet Nagy Heródes kezdett el építeni, valamikor időszámításunk előtt 29 vagy 22 környékén, és ez az ókor egyik csodájává vált. Az építkezési munkálatok több mint 50 évig tartottak, és Nagy Heródes életében nem is tudták befejezni a templomot. Nagy Heródes szeretett hatalmas kőtömbökből építeni. Józsefus szerint a legnagyobb kőtömböket éppen a templom építésénél használták. Feljegyzései szerint egyes kőtömbök 15 méter hosszúak, 2,5 méter magasak és 4 méter vastagságúak voltak. Ez első hallásra teljesen hihetetlennek tűnik, de a közelmúltban végzett ásatások hatalmas sarokköveket tártak fel. Ezek körülbelül 15 méter hosszúak, 2,5 méter magasak, és mintegy 3,5 méter vastagságúak. Amikor Izraelben jártunk, ezt a saját szememmel is láthattam. Ez már majdnem olyan hatalmas, mint amit a templom építéséhez használtak. Becslések szerint egy ilyen kőtöm nagyjából 400 tonnát nyom. És mind a mai napig csodálkozunk azon, hogy miként tudták ezeket a köveket ilyen precízen kifaragni, és a megfelelő helyre felállítani. Olyan tökéletességgel faragták ki ezeket, és olyan tökéletesen illeszkednek egymáshoz, hogy habarcsa sem volt szükség, mert a két kőtöm találkozása mentén nem voltak hézagok. Az épület kupoláját arannyal vonták be, így amikor az ember egy bizonyos szögből tekintett a templomra, szinte megvakult a napot tükröző aranyborítás fényvisszaverő erejétől. Amikor a tanítványok kiléptek a templomból, rámutattak ezekre a hatalmas kövekre és a csodálatos épületre, amelyet Heródes építtetett. A munkálatok körülbelül 20 évvel Krisztus születése előtt indultak meg. Ekkor Jézus 33 éves volt, és ha még 4 évet levonunk, egyes elméletek szerint ugyanis ennyit kell levonnunk az időszámításba csúszott esetleges hibák miatt, nagyjából azt mondhatjuk, hogy ekkor már 44 éve folyamatban volt a templom építése, és még további 18 évre volt szükség ahhoz, hogy teljesen befejezzék. Jézus ezt mondta neki. Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Jézus kijelentése igen hihetetlennek tűnhetett a tanítványok számára. Mégis, körülbelül 40 évvel később Titus megtámadta Jeruzsálemet és elpusztította azt. Mivel a városban a legszilárdabb, legerősebb épület a templom volt, sok zsidó oda menekült. És azért is mentek be a templomba, hogy megakadályozzák a római katonákat abban, hogy berontsanak oda. Titus azt parancsolta, hogy maradjon a templom épségben. Néhány részeg római katona azonban tüzes nyilakat lőtt a templomra, az pedig lángra kapott, és azok a zsidók, akik a templomban voltak, megégtek. A tűz pedig olyan nagy hőt termelt, hogy a kupola aranyborítását megolvasztotta, és az arany a templom oldalain kezdett lecsorogni, és beszivárgott a sziklatömbök repedéseibe. Ezért a római katonák bőséges zsákmány reményében lebontották a templomot, egyik követ szedték le a másik után, így Jézus proféciája szó szerint beteljesedett. Nem maradt ott kőkövön, amit le ne romboltak volna. Ha az ember ma elmegy Jeruzsálembe és megnézi az ásatásokat, egy bizonyos helyen láthatja, hogy egészen mélyen leástak, és feltárták azt a római utat, amelyet Krisztus idejében használtak. Ezen a Krisztus korából származó római úton pedig hatalmas kőtömböket láthatunk. Valószínűleg ezek a kőtömbök tényleg a jeruzsálemi templomot alkották korábban, és most ott fekszenek egy közeli völgyben. Egyes kőtömbök megrepedtek, ahogy a templomhegyről legurították őket, amikor a római katonák szétszették a templomot. Jézus és tanítványai ezután elhagyták a templomhegyet, átkeltek a Kidron völgyön, és Betánia felé vették útjukat. Felmentek az olajfák hegyére, amelyre meglehetősen meredek út vezet, így jó ötlet út közben megállni és egy kicsit pihenni. Amikor aztán az olajfák hegyén ült a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? Vagyis mikor rombolják le a templomot? És mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik? Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Érdekes, hogy Jézus először arra figyelmezteti őket, hogy ne engedjék, hogy bárki is becsapja őket. Az is érdekes, hogy Isten az új szövetségben végig figyelmezteti az egyházát a hamis prófétákra, akik arra törekednek majd, hogy megtévesszék őket. Ezek az emberek a gyülekezet rákfenéi, akik az evangéliumot saját vagyonuk növelésére használják. Nagyon sok báránybőrbe bújt farkas van a gyülekezetek környékén, és Jézus ezekre hívja fel a figyelmüket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Van egy Moon nevű férfi, aki önmagáról azt állítja, hogy ő a messiás. Felfoghatatlan számomra, hogy egyesek követik őt. És mégis több ezer ember mogyorót és virágot árul, hogy utána ő bezsebelje a hasznot, és fényűző világban élhessen. Amikor pedig háborúk zaját vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. A görög eredetiben található megfogalmazás itt egy világméretű háborúra, egy világháborúra utal. Többfelé földrengések és éhínségek lesznek, a vajudás kínjainak kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Jézusnak ez a proféciája be is teljesedett. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy a nagy tanács elé hurcolták, és megverték őket. Pál apostol pedig még Agrippa király és Néró császár előtt is állhatott. Jézus itt arra bátorítja tanítványait, hogy ne féljenek, ne aggódjanak előre, hogy mit mondjanak majd. Ezzel kapcsolatban pedig egy érdekes történetet találunk az apostolok cselekedeteiben, amikor Istvánt a nagy tanács elé viszik. István védőbeszédet mondott, és először Izrael történetét foglalta össze. Az ige szerint pedig arca ragyogott, mint egy angyali, ahogy rajta volt Isten kenete. Az emberek azonban annyira feldühödtek István szavainak hallatán, hogy fogukat csikorgatták, a városon kívülre hurcolták, és halálra kövezték őt. Sokaknak fejtörést okoz az a profécia, amelyet Jézus a 10. versben mond. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Vannak olyan missziós csoportok, amelyek tevékenységének ez az igevers a hajtóereje. Szerintük minél sikeresebben valósítják meg missziós programjukat, annál inkább hozzájárulnak ahhoz, hogy Jézus Krisztus hamarabb térjen vissza. Ők azt mondják, hogy a 10. vers alapján az evangéliumot minden népnek hirdetni kell, még mielőtt eljön a vég. Amikor Pál apostol a Kolosséban található gyülekezetnek írt, körülbelül 30 évvel Krisztus halála után, a levél első fejezetében azt írja az evangéliumról, hogy ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is. Ezzel tehát tulajdonképpen azt állítja, hogy amikor ő megírta levelét a Kolossébeli gyülekezetnek, az evangélium már eljutott a világ minden tájára. Léteznek ma is olyan gyülekezetek Indiában, amelyek megalakulásukat Tamás tanítvány nevéhez fűzik. A hagyományok szerint ugyanis Tamás elment Indiába, és ott hirdette az evangéliumot. Az általa megalapított Tamás egyháza nevű felekezet ma az egyik legnagyobb egyház Indiában. A korai egyház tehát terjesztette az evangéliumot, és be is töltötte az egész világot vele. Amikor Pál missziós útjairól olvasok, és arról, hogy hogyan utazott Pál, és hogyan hirdette az evangéliumot, óhatatlanul is elgondolkozok azon, hogy mit tett volna Pál a repülőgépek korában, amikor már létezik rádió, tévé. Pált ma sem lehetett volna megállítani. Abban az időben csak gyalog vagy hajóval mehetett, de gondoljunk csak bele, így is milyen sok helyre vitte el az evangéliumot. Mindez azonban ellenünk is tanúskodik. És nem csak Pál mondja, hogy amikor a kolossébeliekhez írt levele megszületett, addigra már a világ minden pontján hirdették az evangéliumot, hanem a Jelenések könyvének 14. fejezetében a 6. vers a következőképpen hangzik. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. A nagy nyomorúság időszakában Isten az ég közepén szálló angyalokat használja majd arra, hogy hirdessék az örök evangéliumot minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Tehát az evangélium hirdetése az egész világon nem előfeltétele annak, hogy Jézus Krisztus visszatérjen és magával vigye az ő egyházát. Nem mondhatjuk azt, hogy ma éjjel az Úr nem ragadhatja el az egyházat, mert az evangéliumot még nem hirdették a világ minden táján. Az igaz, hogy az evangéliumot hirdetni fogják az egész világon, és így Krisztus proféciája be fog teljesülni, de nem szükségszerűen az egyházon keresztül valósul ez majd meg. Jézus nem azt mondja, hogy az egyháznak kell majd a világ minden táján hirdetni az evangéliumot, hanem egyszerűen csak kijelenti, hogy az evangélium eljut majd minden néphez. Egyesek úgy gondolják, hogy a Jelenések 14.6-ban az ég közepén az angyal nem más, mint egy műhold. De ki tudja? Amikor János ezt látta, akkor úgy gondolta, hogy egy angyal. Éppen most a 80-as években arról folynak a tárgyalások, hogy az amerikai World for Today keresztény rádióadót műholdas rendszer segítségével elérhetővé kéne tenni az egész világon. Sőt, olyan vevőkészülékekről is folynak most tárgyalások, amelyek napelemmel működnének. Néhány dollárért lehetne készíteni olyan vevőkészülékeket, amelyek kizárólag ezzel a műholddal állnának összeköttetésben. Így az emberek e vevőkészülékek segítségével a világ bármely pontján hallgathatnák ezt a rádióállomást. Nappal a napelemnek köszönhetően működne ez a vevőkészülék, éjjel pedig egy ólomdrótra lenne szükség, amit a tűzbe helyeznek, és így a drót forró, illetve hideg része között elég energia termelődik ahhoz, hogy a vevőkészülék éjjel is működjön. Bámulatos, hogy milyen technológiai vívmányokkal állunk elő. És milyen nagyszerű módok ezek arra, hogy az evangéliumot eljuttassuk az egész világra. Jézus így folytatja. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halára, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Jézus könyörög itt, hogy értsük ezt meg. Dániel könyvének 9. fejezete utal a pusztító utálatosságra. Az én értelmezésem szerint, ha megnézzük a Jelenések 13-at, a 2. Tesszalonika 2-t, illetve a Dániel 9-et és a 12-t, én úgy látom, hogy az ige azt mondja, hogy a zsidók egy napon újjáépítik templomukat. Úgy tűnik, hogy az egész építkezéshez a feltételeket majd egy nagyon bölcs, és ravasz vezető teremti majd meg, aki az európai közösséget vezeti majd. A Dániel 9-ben azt látjuk, hogy ő szövetségre lép majd Izrael népével, de 3,5 év múlva megszegi a szövetséget, és felállítja a pusztító utálatosságot. A Dániel 12-ben azt is olvashatjuk, hogy ő majd megszünteti a mindennapi áldozatokat, és leállítja azt az áldozati rendszert, amelyet a zsidók addigra ismét bevezettek. A 2. Tesszalonika 2-ben pedig azt olvashatjuk, hogy ez az ember belép majd Isten templomába, Istennek állítja be magát, és megköveteli, hogy Istenként imádják őt. Sok jelt és csodát tesz, és ha lehetne, még a kiválasztottakat is megtévesztené. A Jelenések 13-ban azt olvashatjuk, hogy egy bálványképet készítenek róla, amit azután a templomban helyeznek el. Az embereket pedig arra kötelezik, hogy a bálványképet imádják, neki pedig hatalma lesz arra, hogy elpusztítsa azokat, akik erre nem hajlandóak. Jézus tehát azt mondja, amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, azért pusztító utálatosság, mert a nagy nyomorúság pusztítását ő idézi elő. Az utolsó 3,5 éves ítéletet kiváltó ok az az Isten káromló tette lesz, amelyet a szentek szentjében fog elkövetni Jeruzsálemben. Ott fogja káromolni a menny istenét, kijelentve, hogy ő maga Isten, és megköveteli az emberektől, hogy őt Istenként imádják. Ez lesz az utolsó csepp a pohárban, és ezen a ponton fog tetőzni az emberek lázadása Isten ellen. Az Úr pedig kiönti ítéletét a világra, hogy utána létrehozhassa az ő új országát, amelyet az igazság, az öröm és a békesség fog jellemezni. Erre utal Jézus a 14. versben. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Vegyük észre, hogy itt nem az Egyesült Államokra utal Jézus, és nem is az ő egyházára. Azt mondja, hogy akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz. Ebben az időszakban sújtja majd a világot a legnagyobb nyomorúság. Akkora, amekkorára korábban még nem volt példa. Ez még a Noé idejében sújtó özönvíznél is súlyosabb lesz, és szörnyűbb lesz ez Szodoma és Gomora pusztulásánál is. Soha nem látott még a világ ehhez hasonlót. Napjainkban egyre felerősödik az antinukleáris mozgalom, és az emberek mindenféle szörnyűséges helyzetet elképzelnek. A baj csak az, hogy ezek a szörnyűséges helyzetek nagyon is valóságossá válhatnak, mert ma már megvan hozzá a fegyverünk. Egy világméretű atomfegyvereket bevető háború bizonyosan előidézhetné azokat a szörnyűségeket, és azt az óriási pusztítást, amelyekről a Jelenések könyvében olvashatunk. Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy az eljövendő nyomorúságot és pusztulást nem kell emberi eszközök eredményezzék, mert ez az időszak Isten közvetlen ítéleteként jön majd el a földre, és Isten maga önti ki majd ítéletét. Jézus figyelmezteti azokat a zsidókat, akik Jeruzsálemben élnek majd azokban az időkben, amikor megjelenik a pusztító utálatosság, hogy meneküljenek a hegyekbe, egy másik evangélium szerint pedig a pusztába. A Jelenések 12-ben János egy asszonyról ír, aki Izrael népét jelképezi. A 14-es versben pedig ezt olvassuk. De az asszonynak a nagy sas 2 szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. Ez pedig 3,5 évet jelent. A nagy nyomorúság időszakában tehát azok a zsidók, akik komolyan veszik Jézus figyelmeztetését, elmenekülnek abba a pusztába, arra a helyre, amit Isten készített számukra, Isten pedig ott gondoskodik róluk 3,5 éven át. Ézsaiás könyvének 16. fejezetében Isten Moábhoz, vagyis napjaink Jordániájához szól. Az angol megfogalmazás szerint szó szerint ezt mondja. Nyisd meg kapuidat, és fogadd be népemet. Vidd őket el biztonságban Petrába. Ez lesz a rejtekük, amíg véget ér a nagy nyomorúság időszaka. Így hát, ha megnézzük Dániel könyvét, az Ézsaiásban található proféciákat, az Új Szövetségben található proféciákat, a Jelenések könyvét, és ezeket mind összerakjuk, akkor úgy tűnik, hogy amikor megjelenik a pusztító utálatosság, és eltelik 3,5 év, akkor a zsidók szeme hirtelen megnyílik, és ráébrednek arra, hogy ez a férfi becsapta őket. Remélhetőleg akkor majd elolvassák Jézus szavait, engedelmeskednek tanácsának, és elmenekülnek a pusztába, Petra szikla városába. A Jelenések könyvében olvasottak szerint, az Antikrisztus majd egy hadsereget küld a nyomukba, a föld azonban megnyílik és elnyeli a hadsereget. Isten pedig megígéri, hogy biztonságban lesznek Petra városában egészen addig, amíg be nem fejeződik a nagy nyomorúság időszaka. Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez. Máté evangéliumában pedig hozzáteszi, hogy ne szombatnapon. És azt is mondja, hogy jaj a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban. De vajon miért? Mert hirtelen kell majd menekülni, és így nagyon nehéz helyzet áll majd elő, ezért várandósan vagy kisgyermekkel az ember oldalán sokkal nehezebb lesz a menekülés. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Jézus itt egy olyan időszakról szól, amelyben az ember képes lenne arra, hogy teljes mértékben elpusztítsa önmagát, ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat. Isten azonban a kiválasztottjai miatt meg fogja rövidíteni a napokat. Ha valaki akkor azt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. A jelek és csodák tehát nem mindig Istentől származnak. Bizonyos esetekben arra is szolgálhatnak, hogy egy hamis próféta táborába toborozzák az embereket. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik. Itt ugyanarra a napra utal, amelyet Jóel is megprófétált könyvének 3. fejezetében. Péter pedig az apostolok cselekedeteinek 2. fejezetében idézi ezt a részt Jóel próféta könyvéből, és a Jelenések könyvében is olvashatunk erről a 6. pecsét feltörésénél. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok lehullanak az égről, és ez itt egy meteorit esőre utalhat, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátjátok az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Az óriási pusztítást követően, amikor a világ majdnem teljesen elpusztul, akkor Jézus Krisztus visszatér nagy hatalommal és dicsőséggel a felhőkön. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottjait, a világ 4 tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Ez egyébként utalás az Ézsaiás könyvében található proféciákra. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Az Ószövetségben, a példázatokban a fügefa Izrael népére utalt. Jeremiás könyvének 24. fejezetében Isten Izrael népét egy telekosár fügéhez hasonlítja, amely már annyira megromlott, hogy már semmit sem ér, csak arra jó, hogy eldobják és elpusztítsák. A Hósiás 9:10-ben Isten ismét fügefához hasonlítja Izrael népét, és a következőket mondja. A pusztában olyannak találtam Izraelt, mint a szőlőfürtöt. Őseitekre úgy néztem, mint a fügefa első termésére. A Jóel 1:7-ben pedig Isten így kiált az Izraelt sújtó pusztulással kapcsolatban, elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat. Izraelt az ige a példázatokban egyrészt szőlőhöz hasonlítja, másrészt pedig fügefához. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága is levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Számos bibliatudós azon a véleményen van, hogy ez az ige rész Izrael népének újjáépülésére utal. Ők azt tartják, hogy az a nemzedék, amely meglátja Izrael népének újjáépülését, az lesz az utolsó nemzedék. És véleményem szerint van is ennek a magyarázatnak létjogosultsága. Jézus a következő igeversben kijelenti, hogy az ő igéje örökre megmarad. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Egy másik helyen azt olvashatjuk, hogy a föld elemei megolvadnak, de az én beszédeim nem múlnak el. Tehát Isten igéje örökkévaló. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Amikor Jézus eljött a földre, akkor saját akaratából bizonyos korlátok közé szorította magát. Ő Isten volt, aki testben jött el. Mivel pedig emberi testet öltött, nem lehetett egyszerre mindenütt jelen, hanem mindig egy meghatározott helyhez volt kötve, mert ez jellemző az emberi testre. És emberi teste egyéb korlátokkal is járt. Például azzal, hogy ő maga sem tudta, mikor jön el ez a nap. Jézus azt mondta, hogy ő nem tudja, mikor fog visszatérni. Ezt a napot senki sem tudja, sem az angyalok, sem a fiú, csak az atya. Most azonban Jézus már a mennyben van megdicsőült állapotában az atya mellett. Most már bizonyosan ő is tudja azt a napot. Így hát teljes ostobaság bárki részéről is azt állítani, hogy valamiféle különleges isteni kinyilatkozásból kifolyólag, vagy éppen annak köszönhetően, hogy különleges módon bepillantást nyert az igébe, ezért meg tudja mondani, hogy melyik napon és melyik órában tér majd vissza az Úr. Annak ellenére, hogy az Úr egyértelműen kijelenti, hogy senki sem tudja a napot és az órát, mégis akadnak olyanok, akik váltig állítják, hogy az ő módszerük működik, és ez alapján az ígéből igenis meg lehet állapítani napra pontosan, hogy mikor tér vissza Krisztus. Sőt, az ilyenek még követőket is szereznek maguknak. 1843-ban Miller tiszteletes fogta Dániel könyvét, és az ott szereplő 2555 napot 2555 évként értelmezte, mindannak ellenére, hogy az ige napokról beszél. Ő tehát azt mondta, hogy 1843-ban jön el annak az ideje, hogy Isten megtisztítja a világot. A baj csak az, hogy nem nézett utána a történelem könyvekben, hogy a 2555 nap valójában napként értendő, mert pontosan annyi nappal később tisztította meg Júdás Makabeus a templomot. Így hát ez a profécia valóban beteljesedett, ugyanakkor egyáltalán nem volt létjogosultsága annak, hogy a napokat önkényesen évekként értelmezze, bár ő mégis ezt tette. Miller arra ösztönözte követőit, hogy öltsenek fehér palástot, és mindnyájan kivonultak egy hegyoldalra, és ott várták, hogy Jézus Krisztus visszatér. Teljesen biztosak voltak a dolgukban. És természetesen a közelmúltban is voltak olyanok, akik azzal akartak bekerülni az újságba, hogy megjövendölték Jézus Krisztus visszatérésének idejét. Az embereket pedig belelkesítették. Például volt egy ember, aki Jézus Krisztus visszatérésének időpontjaként, ha jól emlékszem, 1978. április 1-jét jelölte meg. Aztán volt egy másik ember is itt Kalifornia államban, aki szintén napra pontosan meghatározta Jézus Krisztus eljövetelét, mindannak ellenére, hogy Jézus azt mondta, senki sem tudja a napot vagy az órát. De ha nem tudjuk, akkor hát mit tegyünk? Jézus így folytatja. Vigyázzatok, legyetek éberen, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Mivel tehát az Úr bármikor visszajöhet, a legjobb tanács az, hogy legyünk éberek és imádkozzunk. Álljunk készen, mert nem tudhatjuk, hogy mikor lesz itt az ideje. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura, lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Jézus ugyanezt mondja nekünk is. Legyünk éberek, álljunk készen, mert nem tudjuk, mikor jön el értünk. Lehet, hogy este jön el, lehet, hogy éjfélkor, lehet, hogy kora hajnalban. Mivel tehát nem tudjuk, legyünk éberek,